Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az itáliai női misztika legnagyobb alakja, a középkor talán legismertebb női szentje, Siena-i Szent Katalin, eredeti neve szerint Caterina Benincasa, 1347-ben látta meg a napvilágot a közép-itáliai Siena városában. Apja Giacomo kelmefestő volt, anyja Lapa egy költőlánya. A családban 25 gyermek született. Katalin ugyancsak kislány ikertestvérével, aki csecsemőként meghalt, a legkisebb volt ezek sorában. Pici korától ösztönösen buzgón vallásos gyermek volt, 6 évesen pedig egy belső élmény hatására úgy döntött, hogy apáca lesz, Istennek szenteli az életét. Ez lehetett az oka, hogy 12 éves korában azzal haragította magára szüleit, hogy külsejét elhanyagolta, öltözködésével nem törődött. Nagy nehezen rávették, hogy divatos ruhákat öltsön, haját gondozza, ám ezt is rövidesen megbánta. Kijelentette, hogy soha nem lesz hajlandó férjhez menni, amikor pedig szülei mégis jegyest kerestek a számára, tiltakozásul levágta a haját, visszavette ócska ruháit, és lélekben szüzességi fogadalmat tett. Büntetésből sokáig nem léphetett ki a házból, és a család állandó felügyelet alatt tartotta, de ellenállását nem tudták megtörni. Ő maga pedig erre válaszul a rekluzák, a világ elől elzárkózó szentasszonyok életét kezdte élni. Apja végül engedett. Katalin 15 évesen a szeretett Bonaventura nővérének halálát követő megrázkódtatás után magára ölthette a domonkos harmadrendiek öltözékét. 1366-ban volt az első látomása, amelyben Krisztus Mária és a szente kíséretében jelent meg előtte, és az újjára húzott gyűrűvel eljegyezte. Ekkor már városszerte ismerték rendkívüli képességei és misztikus élményei miatt. Sokan keresték fel, és elhivatottságát, az emberek szolgálatára Krisztusról kapott küldetését, csodás jelek is igazolták. Fiatal kor ellenére tanítványok, tisztelők a nép által csak Katarinátinak nevezett köre alakult ki körülötte, amelynek tagjai áhítattal hallgatták tanítását, lelki beszámolóit. 1370 nyarán néhány hét alatt rendkívüli lelki tapasztalatokban volt része, amelyek csúcspontjaként a misztikus halál élményét élte át. Míg korábban csak betegeket ápolt, lelki tanácsokat adott, szűk körben hittapasztalatairól beszélt, ezután a nyilvánosság elé lépett, békeszerzőként a politika és a közélet ügyeiben is megnyilatkozott. Maga a dominikánus rend is felfigyelt rá. 1370-ben Firenzébe hívták, hogy ott lelki vezetője és későbbi életrajzírója Kápuai Rajmond társaságában vegyen részt a készülő keresztes hadjárat előkészítésében. Zaklatott idők voltak ezek az egyház életében, míg tartott a pápák avignoni fogsága, amely erősen megosztotta a keresztényeket, és alapjaiban rombolta az egyház hitelét és tekintélyét. Itália különösen megszenvedte ebben az időben a pápák távollétét. Róma anarchiába süllyedt, Firenzében felkelés tombolt, a közép-itáliai fejedelmek és városok hadban álltak egymással, és mértéktelenül megerősödött a francia nagyhatalmi befolyás. Ilyen körülmények között a fiatal látnoknő a politikai és egyházpolitikai élet sűrűjébe került, hiszen a békeszerzést a kiengesztelődés tekintette fő feladatának. Így a következő években közvetített Píza és Firenze vitájában háborúkat, felkeléseket csitított el, vezető szerepet játszott szülővárosa Siena belső konfliktusainak kezelésében. Ebben a munkájában az egyetemes békének az a víziója vezérelte, amely belső lelki tapasztalataiból táplálkozott. Gyenge nő, politikai hatalom nélküli asszony révén az, hogy eredményeket ért el béke missziójában nem másnak, mint annak a belőle sugárzó lelki hatalomnak, tekintélynek és erőnek volt köszönhető, amely karizmatikus képességekkel ruházta fel és pápák, főpapok, főurak partnerévé tette. Látomásainak is híre ment. 1374-ben a dominikánus rendi káptalan Firenzében nyilvános vizsgálatot tartott lelki tapasztalatai ügyében, és kifogástalannak, hitelesnek találta azokat. Ugyanebben az esztendőben Pízában a templomi ima és elmélkedés közben különös fényélményben volt része. Az égi sugarak átjárták a testét, amelyen stigmákat Krisztus sebeihez hasonló sérüléseket okoztak. Amíg élt, ezek a sebek, mint Krisztus az ujján visel gyűrűje is, mások számára láthatatlanok maradtak, halálom után azonban láthatóvá váltak, és számos szemtanú tanúsította létezésüket. Ugyancsak 1375-ben fordult első alkalommal levéllel az Avignonban székelő 11. Gergely pápához a tervezett keresztes háború ügyében, ám arra is vette a bátorságot, hogy sürgesse a Szent Atya mielőbbi visszatérését Itália földjére, Rómába. Ettől az időtől kezdve széleskörű levelezést folytatott. A levelek címzettjei között volt 11. Gergely és 6. Orbán pápa, számos bíboros, főpap és király, közöttük a magyar Nagy Lajos is. A női címzettek között királynék, úrhölgyek, apácák és családja nőtagjai szerepeltek, férfi partnerei között arisztokraták, városurak, papok, szerzetesek, jogászok, orvosok, de egyszerű mesteremberek is megtalálhatók. Az igazsághoz tartozik, hogy közel 400 darabból álló levénygyűjteményének misztikus élményekkel, vallási, politikai témákkal, lelki tanácsokkal egyaránt foglalkozó darabjait nem ő maga írt, amivel írástudatlan volt, hanem népnyelven diktált a munkatársainak, néha 3-4 írnoknak is tolba mondta a szöveget, amelyet ő maga csak kézjegyével és a misztikus élményeit összefoglaló Édes Jézusom szerelmem záradékkal hitelesített. Munkabírása hatalmas volt, közben pedig gyenge fizikuma ellenére sokat böjtölt, virrasztott. A kortársak szerint küllemét tekintve még a rendi habitusban is szép nő volt, akit tisztelői csak úgy emlegettek, La Beata Popolana, a szép polgártársnő. Élete új fordulatát az 1376-os esztendő hozta, amikor Firenze fellázadt a pápa ellen, aki kiközösítette a várost. A tanács ekkor Katalint küldte követként Avignonba, ahol egyelőre sikertelenül próbálta megbékíteni 11. Gergelyt az Arnóparti várossal. Szívós, a lélekreható isteni üzenetet közvetítő szavával viszont sikerült elérnie, hogy a Szent Atya végre rászánta magát a Rómába való visszatérésre. Együtt indultak útnak a pápai udvar kíséretében, ám Katalin megállt Siénában, ahol a város adománya révén 1377 elején kolostort alapított. Ezt követően Rómába ment, hiszen a pápa felkérte, hogy legyen a tanácsadója. Ebben a minőségében az egyház belső lelki megújulását szorgalmazta. Rövid időt Firenzében töltött, ahol rövidesen népfelkelés robbant ki, majd megszületett a béke a város, és az időközben 11. Gergely halála után megválasztott új pápa 6. Orbán között. Erre az időre készült el Katalin misztikus műve a Dialógus, látomásainak, a lélek Istenhez vezető útjának és az Isten szeretet apoteózisának 4 értekezésbe sűrített összefoglalása. Közben 1378 elején Róma mellett Avignonban is pápát választottak. Így létrejött a nagy nyugati egyházszakadás, amelyet Katalina lélek elleni bűnként és személyes kudarcként élt meg. Szenvedélyesen kiállt a szakadás megszüntetése érdekében is a törvényes római pápa 6. Orbán mellett, aki Katalint ugyancsak tanácsadójának, lelkiismerete hangjának tekintette. 1380 elején Katalinnak baljós látomása volt, törékeny, gyenge teste a tengeren hánykódott, az egyház hajója azonban ráfutott és összezúzta. Ez már a végkezdete volt, rövidesen agyvérzés érte, ami következtében deréktól lefelé megbénult. Néhány nappal később, 1380. április 29-én pedig Rómában meghalt. A domonkosok római főtemplomában, a Santa Maria Sopra Minervában temették el, ahol síremléke azóta is látható. környezete, honfitársai már ekkor is szentnek tekintették. Lelki atya, a közben rendi generálissá választott kápuai Rajmund pedig 1385-ben elkészítette vitáját, legendáját. Szenté avatási eljárása 1411-ben indult el Velencében, a szentek sorába pedig második Pius emelte 1461-ben. Máig ő az egyik legnépszerűbb női szent, Itália védőszentje, akit VI. Pál pápa 1970-ben az egyházdoktorok közé iktatott. Katalin nagyműve a dialógus nem a látomásos, hanem inkább a tanító misztika világába vezeti olvasóját. A szerző elragadtatott állapotban fogalmazza meg tapasztalatait, élményeit, amelyek kerete a sóvárgó lélek és Isten párbeszéde, de inkább a Szentlélek által sugalt teológiát, nem pedig vizuális élményekkel tette érzelmi állapotokat örökít meg. A négy könyvre tagolt munka szerkezete Kápolyai Rajmund kezenyomát viseli, egyben azonban minden egyes gondolatában hűen tükrözi a szijénai szűz lelkének rezdüléseit. A gondolatmenet kiinduló pontja a végtelen isteni szeretet és a teremtmény lélek szeretet hiányának és sóvárgásának, gyenge és bűnös mi voltának szembeállítása. A léleknek be kell látnia, hogy üdvösségre rendelt az isteni tervben, ehhez az üdvösséghez pedig a szeretet útját kell járnia, felismerve, hogy őt idézem, a szeretet te, Isten, emberré lettél, és az ember Istenné lett. A bűn ugyan eltorlaszolta az ég felé vezető utat, ám az Krisztus igazságában újra megnyílt, hogy bepillantást engedjen a tökéletes isteni szeretetbe, amely nem más, mint az igazságosság és az irgalmasság útja, amelyre lépve, amelyen járva kimondható, hogy őt idézem, irgalmasságoddal enyhíted az igazságosságot, irgalmasságod által füröztöttél meg minket a vérben, és irgalmasságod miatt kívántál érintkezni teremtményeiddel. Krisztus ezt a kétféle egy utat mutatja számunkra, amely egyszerre a törvény és az erényösvénye, amely az imán, elmélkedésen, a fájdalmon keresztül vezet a lélek tisztaságának, megtisztulásának világosságába, ahol megéri azt, hogy nem ítélnie, hanem csak ítélet elé állnia szabad. A lélek belső történései azonban Katalin számára nem választhatók el az üdvösség külső útjától sem, amely az egyházban, annak szentségeiben és parancsolataiban ölt testet. Merészen megfogalmazza az egyház tökéletessége és tagjai, papjai, hívei gyarlósága közötti feszültséget, ami mögött nem nehéz felismernünk a misztikus saját korának zilált állapotait. Ami viszont vigaszt és biztos fogódzót jelent, az, hogy az isteni gondviselés még a legméltatlanabbakban, a legnehezebb időkben is működik, hiszen a remény, a szeretet és a kegyelem karnyújtásnyira van csupán azoktól, akik engedelmesek, és a bennük gyümölcsöt termő szeretet révén érdemet nyernek Isten előtt. Hogy szebb, szentebb életre jussanak. Ezen az úton járva pedig, és ez nem más, mint szijénai Szent Katalin misztikus tapasztalatainak összegzése, a lélek dolga, hogy imájában Istenhez fohászkodjon. Őt idézem, öltöztes magadba örök igazság, hogy a halandó életet igaz engedelmességgel és a szentséges hit világosságával fussam végig. Azzal a világossággal, amely úgy tűnik, újra meg újra megrészegíti lelkemet. Kedves hallgatóim, mai időnk végére értünk, legközelebb angol földön folytatjuk a női misztika áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Hírpercek.
Híreinket hallják. A mikrofonnál Stasznyi Eszter.